A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en Üveges Zoltán, a Raben Magyarország értékesítés és marketing vezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Csak mindenről szeretnék beszélni, mert a Raben házatáján volt egy csomó fejlesztés, meg izgalmas új hírek, de nem tudom kikerülni, főleg itt az elmúlt heti legfrissebb szeptemberi adatokkal kapcsolatban, hogy azért rákérdezzek, hogy hogy áll, vagy mi a helyzet a logisztikában. Ugye ezen a héten is logisztika hete van itt a Trend FM-en, és hát itt az elmúlt hónapokban talán akárkivel beszéltem ebből az iparágból, nem számoltak be jó hírekről. A Rabennél mennyire csapódik le például a kiskereskedelem hazai zsugorodása, illetve hát az európai számok sem túl fényesek, ahogy elnéztem.
Így van, nagyon izgalmas időket élünk, és alapvetően mi sem látunk még itt szűkebb hazánkban olyan trendet, ami egyértelműen pozitívba fordítaná az iparágnak a rövid távú kilátásait, sokkal inkább egy stagnálás figyelhető meg, és a mi vállalatunk elég sok iparágat kiszolgál, ez a több lábon állás a stratégiánk egyik fő fókuszpontja is. Ezáltal látjuk azt, hogy melyek azok az iparágak, amiket ön is említ, hogy mennyire nehéz helyzetben vannak még mindig, illetve a fogyasztásnak a hajtóereje, ami gyakorlatilag nagyon jelentősen lecsökkent idén, és már igazából a tavalyi második fél évben is mutatkoztak ennek jelei. Ez sajnos szeptemberben nem a várt mértékben pattant vissza.
Sőt, hát csökkent a kiskereskedelmi forgalom.
Bizony sok esetben még azt is látjuk, hogy bizonyos termékekből kevesebbet fogyasztottunk, akár még a nyári adatoknál is, és ez a logisztikában is lecsapódik, elsősorban a belföldi disztribúcióban látszik ez a stagnálás. Annyiról tudok beszámolni, hogy pozitív hírt is mondjak, hogy azért a távol-keleti importvolumenekben egyfajta élénkülés már októberben látszik.
Látszódik. Ez már a karácsony egyébként?
Ez egy részben a karácsonyi szezonra való előkészület, tehát azért vannak olyan iparágak, amiknek ez az időszak, ez a negyedik negyedéves időszak ilyen értelemben csúcs szezont jelent, és ez biztos, hogy át fog folyni valamilyen formában a kiskereskedelembe is, és bízunk abban azért, hogy a magyar fogyasztók is, bár ugye egyre tudatosabbak, és
mondhatjuk, hogy spórolnak elég erősen.
Spórolnak, és talán a megtakarítás erre az időszakra időzítik, hiszen ez egy kiemelt időszak a fogyasztás szempontjából.
Igen, bár ugye a magas kamatok a hitel felvételt sem nagyon támogatják, és ez ilyenkor karácsonykor még a tudatosabb vásárlók közül is egy-egy nagyobb beruházást azért bevállalnak hitelből, majd meglátjuk, hogy ennek mi lesz az eredménye. És mekkora növekedés szokott jelenteni egy ilyen karácsonyi időszak a Rabennél?
Ez a korábbi időszakokban akár bőven kétszemjegyű volumen növekedést jelentett, mind az import irányú forgalomban, tehát akár a készletezések miatti késztermékbeszállításokat vagy félkésztermékbeszállításokat nézzük, mint pedig a disztribúcióban. Általában ez egy ilyen ostorcsapás effektus, és ezért aggasztok egy picit a szeptemberi stagnáló vagy kismértékben növekvő adatok, mert egy lassú folyamat elindul az import oldalon ilyenkor, gyakorlatilag már szeptemberben, és október közepétől csatlakozik hozzá a disztribúció, tehát amikor megérkeznek ezek a készletek, megtörténnek a megrendelések, a szezonális megrendelések, és ebből épülnek fel azok a boltokban is látható temérdek karácsonyi kihelyezés, amit sokszor már idegesítően korán tapasztalunk fogyasztóként.
Idén például halottak napja előtt már karácsonyi díszben abszolút, állt minden.
Abszolút, és ugye erre készül fel a kiskereskedelem, tehát ez így épül egymásra, és ebben látjuk azt, hogy egyértelműen egy moderált szezonra készülünk, tehát az idei szezon ezektől a 20-30%-os volumenemelkedésektől biztosan el fog maradni, növekedést várunk, de az nagyon nagy kérdés lesz, hogy meg fogjuk-e tudni közelíteni ezeket az arányokat.
Ha már itt a kiskereskedelemről esett szó, a hírekből azért az kiderült, hogy Magyarországon még mindig az exportra termelő vállalatok támasztják a GDP-t, és hát itt sem túl fényesek a számok, és az a baj, hogy a legnagyobb piacunk, vagy az egyik legnagyobb piacunk, és gondolom, hogy a Rabennek meg különösen fontos ez, hogy a magyar és a német ipar ilyen szorosan működik együtt, mert gondolom, hogy ez rengeteg megrendelést generál az önök irányába is, de itt egy héttel ezelőtt szintén jöttek ki adatok az ipari termeléssel kapcsolatban is, és akkor a szakértő azt mondta, hogy hát a német adatokat elnézve az egyelőre még jó számokat produkáló akkumulátorgyártás, illetve gépjárműipar is lehet, hogy visszább fog esni, mert hiszen Németországban már esnek ezek a számok. Önöknél ez lecsapódott-e már, vagy látszik ebből már valami, hogy a megrendelések csökkennek?
Azt kell mondjam, hogy ha csak a mi számainkat nézném, akkor akár optimista is lehetnék. A szállítmányozási stratégiánk egyik fő fókuszpontjába helyeztük tavaly Németországot, és ebben az irányban nagyon sok fejlesztést hajtottunk végre. Érintettük már korábbi beszélgetéseinkben az idén kibővített Budapest környéki átrakóközpontunkat, ami pont ezt a célt szolgálja, ennek az egyik fő irányultsága a németországi exportigényeknek a kiszolgálása, és azt látjuk, hogy tavalyi évhez képest 20%-nál is nagyobb nagyságrendben nőttek az exportvolumeneink Németország felé. Azonban, hogyha megnézzük azt, hogy az összexport volumen hogy alakult, akkor sajnos azt kell mondjuk, hogy a torta idén egyértelműen kisebb lett.
Csak önöknek sikerült egy nagyobb szeletet
és
vágni belőle.
Egy nagyobb szeletet vágtunk belőle, így ilyen értelemben az ország gazdasági teljesítményét ez egyértelműen visszatükröz, hogy a szállított volumenek is visszaestek, és egyértelműen ennek a húzó ereje az ön által említett két iparág, illetve még én itt hozzátenném az egyéb autóipari beszállítóknak a körét, amiben hagyományosan erős Magyarország, illetve az összeszerelőiparág, ahol mi is látjuk azt, hogy szintén csökkennek a megrendelések a német piacról. Ennek talán az év eddig eltelt időszakában egy kicsit moderáltabb hatása volt, és nagyon nagy aggodalommal tekintünk mi is a Németországban zajló változások elé, hiszen a közelmúlt híre az, hogy jelentősen megemelkednek az útdíjak Németországban, illetve lesz egy környezetvédelmi kibocsátási pótdíj is, ami sújtja majd a szállítmányozókat, fuvarozókat, és ezáltal ez biztos, hogy be fog épülni az ottani nagy és kiskereskedelmi árakba is, így várhatóan ez tovább bonyolítja a Németországgal kapcsolatos exporthelyzetünket.
Ugye ráadásul azt lehetett hallani, hogy ott már a termelői árak jelentős csökkenést mutatnak. Valószínűleg ez a kereslettel függ össze, és ha erre most egy komolyat rá kell emelni, akkor az további keresletcsökkenést hozhat, és ez egy nagyon csúnya spirálba kezd el, legalábbis igen, az én fejemben összeállni.
Igen, kétségtelenül, hogy fenyeget ennek a réme, nem is véletlen, hogy elég komolyan a gazdaságpolitikusok Németországban vakarják a fejüket azzal, hogy milyen olyan ösztönző mechanizmusokat tudnak emellé tenni, ami csökkenti vagy megállítja ezeket a negatív hatásokat. Tény, hogy a finanszírozási környezet most ennek kifejezetten nem kedvez.
Akkor ha maradjunk itt Németországnál, ugye ön is mondta, hogy önöknek is egy fontos piac, ráadásul ugye Magyarországról itt bővültek leginkább a lehetőségeik, legalábbis eddig. Ez az UDI emelkedés, illetve ezek a környezetvédelmi egyéb szigorítások, ezek nagyságrendileg mit jelentenek önöknek?
Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy az egyik legalapvetőbb igény a globális kereskedelemnek az áruk mozgása és az áruk mozgatása. Természetesen jelentős árstruktúrálódások mellett, tehát nem marad érintetlen a szállítmányozás logisztikai szektor semmilyen makrokörnyezeti változástól, valamilyen mértékben mindig kifejti a hatását. Én azt gondolom, hogy most rövid távon Németországban egy ilyen átrendeződésre mindenképp kell számítani.
De ha ne felejts a szavát, csak gondolok, hogy ez Magyarországon is életbe fog lépni ez a szabályozás, vagy valami hasonló, és ugye ennek van egy alapvető célja az, hogy a közutakról átterelje az áruforgalmat a vasútra. Na most azért is érdekes, hogy ön ül itt velem, mert önök végül is a vasúton is legalább annyira érdekeltek, mint a közúton. Ezt házon belül lehet kezelni azzal, hogy vasútra terelik, amit tudnak? Vagy egyszerűen vannak bizonyos termékek, pont az autóipart nézzük, ahol ilyen just-in-time rendszerben dolgoznak a gyárak, tehát ott muszáj percre pontosan érkezni a kamionoknak.
Igen, és erről talán beszéltünk is már egy korábbi alkalommal, hogy ezt egy az egyben sajnos ezzel a rugalmassággal nem tudja kezelni a piac, és ilyen értelemben a szolgáltatói szektor sem. Ennek nagyon sok ismeretlenje van ennek az egyenletnek általában, de mégis talán a legfontosabb az, amit ön is említ, hogy van egy gazdasági nyomása az értékláncon és az ellátási láncon, amivel szemben olyan adott esetben állásköltségek vagy kieső munkaerőköltségek állnak, ami egyszerűen nem tudja azt megengedni, hogy egy hosszabb futásidejű verziót preferáljon vagy részesítsen előnyben az ügyfél. egy autóipari beszállító akár a közúti szállítással szemben. Kétségtelen paraméter ennek az egyenletnek az is, hogy egyre inkább megjelenik a fenntarthatóság kérdésköre és igénye ezeknél a szállítási módozatoknál is, és nem egy, nem két autó gyártó, illetve autóipari beszállító az ellátási láncban fogalmazza meg azt az igényt, hogy inkább lemond a just-in-time-nak a legcsúcsabb részéről, az azonnali igényekről, és próbálja egy mederbe terelni a folyamatát annak érdekében, hogy valamilyen fenntartható megoldással kiváltsa a jelenlegi ellátási módokat. Ebben van elmozdulás, és ez megint csak a szabályozási környezet is kényszeríti erre a gyártókat, illetve a beszállítókat.
Tehát akkor egyébként a gyártói oldal felé is van valami fajta nyomás, tehát hogy nem csak önökön van a nyomás, hanem a gyártókon is, így aztán talán meg lehet találni azt a ügyes mixet, amiben még belefér a rugalmasság, de ugyanakkor át lehet terelni egy részét a vasútra.
Igen, illetve még egy köztes lépésként megjelenik az, hogy milyen alternatív meghajtású közúti szállítmányozásra nyílik mód.
Erről is akarok beszélni, de ha azt gondolja, hogy itt szívesen beszélne erről, akkor folytassuk ezzel a topikkal, mert hogy ezen gondolkodtam sokat, illetve hát korábban itt beszélgettem kamiongyártó képviselőjével, illetve hát kifejezetten fuvarozókkal is, akik csak a kamionozásban érdekeltek. Tehát az mondjuk világos, hogy most a teherautópiac sem pörög, hiszen így nem lehet finanszírozni ilyen kamatszint mellett, szinte lehetetlen, de hát erről ön tudna leginkább beszélni, hogy most például a betervezett flotta frissítés az mennyire fékeződött le?
Egyértelműen fékező hatás a finanszírozás. Itt abban próbálunk mi szolgáltatóként a beszállítónak a segítségére lenni, hogy különböző ösztönző programmal próbáljuk enyhíteni a finanszírozásban jelentkező nehézségeket, és segítjük ezeket a flotta modernizációkat. Ez a mi érdekünk is, mert igen, jól fogalmazott, hogyha a gyártó részéről, aki a mi partnerünk, megjelenik egy ilyen igény, hogy ő bizonyos mértékben fenntartható forrásból kívánja megoldani az ellátásának egy részét, akkor ez tovább gyűrűzik a logisztikai szolgáltatóhoz, és a végén természetesen a fuvarozónál, a fuvareszközben is megjelenik. Ezáltal mi tudunk olyan konstrukciókat ajánlani a velünk dolgozó partnereknek, amivel kedvező feltételek mellett tudnak flottát frissíteni, ha ez környezeti hatékonyságnövekedést jelent. Így például 2024-ben állunk át teljes mértékben, meg fog szűnni az Euro 5-ös gépjárműveknek az alkalmazása, illetve, ami szintén megjelenik, és akkor itt talán van az ideje annak, hogy erről is említést tegyünk, hogy az alternatív meghajtású járműveknél milyen előrelépést tudunk elérni. Ezt folyamatosan keressük, ez nem már csak nyugat-európai privilégium, tisztább levegőt, kisebb környezetterhelést, környezeti lábnyommal próbáljuk végezni a tevékenységet, ezért üzembeállítottuk már több LNG-s autónk is működik Magyarországon, illetve teszteljük a különböző elektromos teherszállítási megoldásokat, az e-trackot, erre jó példa egy lengyelországi disztribúciós projekt, ahol már több száz kilométeres hatótávval üzemelnek nem csak intralogisztikában, hanem normál disztribúcióban is elektromos meghajtású járművek. Ez ugye nem nagy truváj, ha arra gondolunk, hogy a Budapesten már ma is látunk kis furgonokat jellemzően a kis csomagos kiszállításban ilyen tevékenységet végezni.
Sőt, nem is olyan kicsi furgonokat. Tudom, persze a kamionokhoz képest kicsik, de mondjuk nem azok a egészen kicsi furgonok, hanem egy számmal nagyobbak. De lehet, hogy ez is ugyanúgy 3,5 tonna, ez csak nagyobb a tengelytávja, meg magasabb a doboz. Tehát igen, ezért nem értek.
Igen, vannak olyanok is, ahol még belefér a kategóriába, csak nagyobb az autó fizikailag. De igen, a nagyon fontos dolog az, hogy a technológia eljutott oda, hogy már a nagy szerelvények, a nyerges vontatók is ilyen hatótávolságokra képesek, tehát már nem csak az ismert elektromos személyi autómárkákkal lehet ilyen 5-600 kilométeres hatótávolságokat megtenni, hanem elérkezett ide a szállítási technológia is.
Na jó, de ha már itt szóba került a finanszírozás, azért itt egy nagyságrendi ár növekedést is benne van ebbe a dologba. Tehát mondjuk, ha van egy akár Euro 6-os vagy annál már egy ilyen modernebb, de még mindig Euró 6-os, most nem tudom ezeket a pontos számokat, de folyamatosan még a régi technológiákat is frissítik, és környezetbarátabbá teszik a gyártók. Szóval, hogy egy Euró 6-os dízel kamionhoz képest, aminek ugye nagy a hatótávja, olcsó az üzemeltetése, mondjuk ki, és egyébként nagyon megbízható, gyorsan után tölthető, tehát lehet sorolni azokat, amiket mindig felhoznak az elektromos autók ellen, úgy általában, de ha valaki ezt bevállalja, akkor is ott van a probléma, hogy megvenni egy ilyen kamiont, hát az minimum a duplája, de inkább a háromszorosa. Pont a nagy hatótávolság miatt a hatalmas akkumulátor kerül ennyibe. Szóval, hogy ez mennyiben drágíthatja, vagy drágítja eleve a fenntartható szállítást, és akkor innentől kezdve ez ugye ki és mennyire tudja ezt tovább hárítani a saját megrendelőjére.
Egyértelműen drágítja, tehát jelen pillanatban még azért arról beszélünk, hogy ezek a megoldások, ezek komplementer megoldásai a hagyományos közúti szállítási módoknak. Ugyanakkor megjelent az az igény és az a hajtóerő, hogy ebben egyfajta közös shared economy koncepcióval ennek a plusz költségnek a fedezésében részt vesznek az értéklánc szereplői, azaz nem 100%-ban a fuvaros kell, hogy lenyelje azt a többletet, ami egy ilyen eszköz alkalmazásából fakad, hanem ebben részt tud venni mind a logisztikai szolgáltató, mind pedig a megbízó is, és ebben meg is jelenik az érdekeltség és az igény, azt tapasztaljuk a piacon, azokban az iparágakban, ahol komolyan foglalkoznak azzal, hogy nem csak az alaptevékenységnek a környezeti lábnyoma csökkenjen, hanem a kiegészítő kiszolgáló ágazatoké is, így például a logisztikai tevékenysége is.
Hát érdekeset mondott, mert nem olyan régen a fuvarozókkal történt beszélgetésemből az derült ki, hogy hát akkora a verseny a piacon, és úgy csökken a megrendelés szám, hogy már a legtöbb fuvarozó ott tart, hogy kénytelen bevállalni önköltség alatt is fuvart, azért, hogy mozogjanak az autói, meg hogy a munkatársakat ne kelljen elküldeni, mert a sofőr hiány miatt ragaszkodni kell a jó munkaerőhöz, és nem lehet őket elengedni, tehát inkább benyelik ezeket a plusz költségeket, de és ebben segítsen már nekem, hogy van még egy pici időnk itt a hírekig, hogy ennek a költségei hogyan aránylanak egymáshoz. Tehát, hogy finanszírozni egy sokkal drágább kamiont, vagy a régiekkel közlekedni, és megpróbálni valahogy életben maradni. Mert én nem gondolom azt, hogy a megrendelők, amikor csökkenő fuvardíjakat tudnak elérni, akkor csak azért, mert valaki elektromos kamionnal szállít, hajlandóak lennének 5-10-20%-kal többet fizetni ugyanazért a fuvarért.
Igen, és nem is szeretném ezt az illúziót kelteni, hogy ez ma még nem egy totális realitása a piacnak. Ezért is fogalmaztam úgy, hogy komplementerként megjelenhet egy ilyen megoldás, ha és amennyiben adott esetben kész arra a megbízói oldal is, hogy ennek a finanszírozásába beszálljon.
Mennyire kész?
Mi azt látjuk, hogy egyre inkább megvan erre az igény. Most momentán a gazdasági környezet nagyon nem kedvez annak, hogy ezek az alternatív megoldások előre törjenek. A kényszerítő erő itt egyértelműen az emissziós vállalásoknak a teljesítése jelen pillanatban, de sajnos a gazdasági realitás az az, hogy jelentősen lassítja a makrokörnyezet ezeknek a technológiáknak a terjedését, és vannak nálunk fejlettebb régiók, ahol ez gyorsabban, nagyobb ütemben tud zajlani, akár azért, mert nem csak a piaci szereplők tekintik a stratégia fókuszának ezt a fajta zöldülést, hanem bizony komoly a szabályozói környezet és a jogalkotók részéről is megjelenik az az igény, érdek és kötelezettségvállalás is, ami ezt elősegíti.
Na jó, hát most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Üveges Zoltánnal, a Raben Magyarország értékesítési és marketing vezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.